Testvéreim, ma esti elmélkedésünk vezér igéje a Új Szövetségben olvasható a János első levele 4. fejezetében. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, abban nem lett teljessé a szeretet. Kedves testvéreim, tegnap este már beszéltem az emberlét végső misztériumáról, és ezt fejeztem ki, hogy az emberben van állat, az emberben van ember, és az emberben van Isten is. Hallottuk, hogy erre a fölismerésre nem csak a Szentírásból lehet eljutni, nem csak a szentírók jutottak el erre, hanem pogány bölcselők is, Szenekát idéztük, aki szerint isteni magok vannak belevetve az emberi testbe. De még sok egyebet is idézhetnénk, és bizony majd, hogy nem megszégyenülve kell fölfedeznünk azt, hogy a kereszténység körén kívül filozófusok, vallásos géniuszok szinte-szinte jobban megértették azt, hogy isteni mag van az emberben. Most csak egy példát idézek még az ókorból. Szókratész neve ismeretes mindegyikünk előtt. Szókratész beszélt arról, hogy őt vezérli egy bizonyos daimón. A Bibliában ez a szó rossz csengést kapott, démon, de az eredeti görög nyelvben a daimón igazából ilyesmit jelentett, hogy istenség, isteni valóság, isteni lényeg. Sok Istenben hittek, volt a sok Istenben valami közös, valami igazán isteni. Ezt nevezték a klasszikus görög nyelven daimonnak. Nos, Szokratész azt mondta, hogy őt belülről egy daimon vezérli. És amikor rá akarták venni arra, hogy tagadja meg a tanításait, mert ezzel az életét megmentheti, akkor azt mondta, hogy hát ezzel a belső daimonnal ő nem kerülhet feszültségbe, neki ennek a belső daimonnak, az Istennek, az istenségnek a szavára kell hallgatnia. Arra hallgatott, és kiitta a méregpoharat, meghalt, vállalta a halálos ítéletet. A benne levő Isten, akit ő daimonnak nevezett, annak az erejével halt meg. És József Attilától is, idézek egy sort. Egyik versében azt írja József Attila, az én vezérem bensőmből vezérel. Az én vezérem bensőmből vezérel, mondja József Attila. De érdemes elgondolkozni. Van tehát bensőm, és még bensőbb bensőm. És abban a bensőmben valaki vezérel. Ki az a valaki? Az én bensőmből, az én vezérem bensőmből vezérel. Van egy vezérem, én magam vagyok az? Akkor miért nevezem vezéremnek? József Attila költői formában mondja ezt, hogy a belső világában van valaki, és őnek is annak az ő vezérének a szavára kell engednie. Most hát mondom, nem csak a kereszténység körén belül volt ismeretes ez, hanem egyetemes fölismerés, aki az ember létet mélyebben és mélyebben átélte, az ráeszmélt erre. És elég szégyen, ha mi keresztjének csak úgy nagy későn és nagyon hézagosan eszmélünk rá erre, hogy bensőnkben van valaki, aki úgy él, hogy nem én, több mint én. Egy titokzatos isteni mag van mi bennünk. És az, ami emberi rendeltetésünk, hogy az életre keljen. nem kell a szavaknál elakadni, hiszen mindegyik szó rossz, mert olyan szellemi valóságot jeleznek a szavak, amik megjelölhetetlenek, kifejezhetetlenek. Jézus egyszer azt mondja, ha a bennetek lévő fény, sötétség, akkor milyen nagy a sötétség ti bennetek. Világosságnak mondja a magyar fordítás, holott a fósz, ez a görög szó, fószfor, stb. A fósz az fényt jelent. A bennetek levő fény, az Isten fényességéből való fény, sötétség, akkor miféle emberi életet lehet élni? Vagy azt mondja, ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Tehát nem a szív a végső kincs. A szív igazodik valamiféle kincshez, és az még beljebb van, mint a szív. És így tovább. Tehát ne akadjunk el a szavaknál, ezeken az estéken próbáljunk a valósághoz elhatolni a szavak fátyolán vagy fényén át. Most tehát mondom, idáig érkeztünk, hogy az ember hármas valóság, van benne állat, van benne ember, és van benne Isten. Már szinte elméletileg is ki lehet számítani, hogy ha ez így van, akkor az egészséges ember létnek a titka a szép összjátéke három elem között. Egy funkcionális egység, így lehet mondani. Isten gondolata az, hogy az ember egy funkcionális egység legyen, amelyben mind a három szóhoz jut. Az állat is megkapja magáét, az ember is, de az Isten is. És már elméletileg is ki lehet számítani azt, hogy baj van azzal az emberi élettel, ahol ez a szép funkcionális egység nem jön létre, megzavarodik, egyoldalúvá lesz. Ha most ezt sorra vesszük, akkor arról sokat nem kell értekezni, hogy milyen az, amikor egy ember életében az állati elem dominál. Amikor az állati erők határozzák meg az egész életvitelt. Erről nem is kell beszélni. Az igazán érdekes problémák ott kezdődnek, hogy mi van akkor, ha az ember a benne lévő ember vezérli. De csak az emberi vezérli, úgyhogy szunnyad benne az isteni, nem jut szóhoz az isteni. Vezérli őt az ember, a magasabb rendű humánum, birkózik az állattal, és ennyi az egész emberi élet. És szunnyad erőtelenül benne az isteni mag, nem gyullad ki az isteni fény. Milyen akkor az emberi élet? És vajon milyen akkor az emberi élet, ha létrejön ez a funkcionális egység, ez az integrált élet, hogy az isteni elem is megmozdul, és az isteni elem is betagolódik, és az isteni elem is beleszól az emberi élet vitelbe. Milyen akkor az emberi élet? Nos, ma este erről a kettőről fogok beszélni közöttetek, testvéreim. Milyen az, amikor az ember vezérli az embert, és milyen az, amikor az én vezérem vezérel bensőmből engem, József Attila szavaival. Vagy hát nyugodtan mondhatnánk a Biblia szavaival, milyen az, amikor Isten szelleme vezérel, mert akiket Isten szelleme vezérel, azok az ő fiai, római levélnek tanítása szerint. Tehát milyen az, amikor az emberi elem vezérli az embert, és milyen az, amikor az Isten vezérli az embert. Most hát persze mind a kettő hatalmas világ, szerte ágazó, gazdag világ, arra nem vállalkozhatom, hogy a teljességet elétek vázolom. Azt a módszert választottam, hogy két szót használok összesen. Egyiket az egyiknek a jelölésére, másikat a másiknak a jelölésére. Ez nem a teljesség, de nagyon jellemző mind a kettőre. Ez, amit most mondani fogok. Mind a kettőt németül idézem először, aztán magyarul is mondom, persze azért németül, mert a szakirodalomban ez németül jelent meg, és még más nyelvű szerzők is németül idézik ezt a két szót. Amikor az emberi elem vezérli az embert, akkor a legjellemzőbb az emberre az Urangst, amikor az isteni vezérli, akkor a legjellemzőbb az Urvertrauen. Az Urangst az valami ilyesmit jelent, hogy ős szorongás, valami ősi szorongás a gyökérzete annak, ami az emberi kulturáltság felszínén mutatkozik. Ez jellemzi az ember vezérelte embert, ős szorongás, Urangst. Ha megmozdul az Isten az emberben, akkor kiűzi az Isten szeretete, mert az Isten egyenlő a szeretettel, ahogy az Újszövetséget teljesen világosan tanítja, ahol megjelenik az Isten, mozgásba hozza a bennünk lévő Isten, akkor megjelenik az Urvertrauen, az ős bizalom, és ez kiűzi belőlünk az Urangstot, az ősi szorongást. Most elmondok egy híres esetet, megtörtént híres esetet, annak a segítségével világosan szemlélhetjük, hogy miről van szó. A II. Világháborúban történt Amerikában, pilótákra volt szükség, gyors talpalú tanfolyamokon képezték ki a pilótákat, elől ült egy-egy ilyen kiképzőgépen a gyakorlott pilóta, aki tanította a mögötte ülőt, aki figyelte a dolgokat, és hát akinek így kellett begyakorolni a manőverezést. Persze, aki elől volt, az magabiztos volt, öreg pilóta, gyakorlott ember volt, aki hátul volt, az zöldfülű volt, kezdő volt, és hát bizony erősen megviselte testét, lelkét, ahogy ott csinálták a dugóhúzókat és mindenféléket a levegőben, szorongott. Most egy ilyen esetben történt az, hogy sok ezer méter magasban voltak, mindenféle mutatványokat csinált, már az első élvezte, sütött a nap, gyönyörű idő volt, alattuk csillogott a kék tenger, látszott a szárazföld, a partvonal, élvezte nagyon a helyzetet az első, és nagy örömében hátra mutatott a hátsó pilótának, és valami ilyesmit mutatott, hogy nézd, hogy milyen gyönyörű a tenger, nézd. Nem szól sem, csak úgy az ujjával mutatott. És a szorongásban lévő ember úgy érezte, hogy jaj, bajban van, vagyunk, és menekülni kell, és megnyomta a gombot, amelyik katapultálta, kidobta őt azonnal a repülőgépről. És hát kinyílt az ejtőernyő, és aztán több ezer méter magasan szépen leereszkedett a tengerbe. Ezt azért mondom el, mert egy tipikus kommunikációs zavar. Előlült valaki, hátul valaki, kommunikálni akart vele valamit. Ez a jelzés, ez azt akarta jelenteni, hogy nézd le, hogy milyen gyönyörű itt a világ. De a másikban szorongás volt, és a szorongás ezt a kommunikációt félreértette, félreértelmezte. Ez rendkívül tipikus eset, mert azt mutatja, hogy ha nincs ráhangolva egyik a másikra, akkor egy egyszerű kommunikációs jelzést végzetesen félreértelmez. Ha ez a hátul levő pilóta ugyanolyan könnyedén, magabiztosan, fölényesen ült volna a gépbe, mint az első, lemutat, ez tényleg milyen gyönyörű. De nem volt egészséges, nem volt jó a kommunikáció, mivel más lélek volt a hátulülőben, mint az előülőben. Tehát tegnap beszélgettünk a kommunikáció. Valaki valamit közölni akar valakivel. Itt nem egyszerűen csak a közlésnek a tisztaságáról van szó, hanem a vevő félnek az állapotáról is. És ezt akarom kihozni ebből a történetből, hogy ahol a vevő fél szorongásokkal van teli, az a jelzéseket egészen másként, hamisan, tévesen értelmezi. Testvéreim, rengeteg biblia olvasásnak, teológiai tételnek, teológiai tudománynak a hátterében az van, hogy Isten valamiféle jelzést adott a Bibliában, vagy adott szent lelki által, de ha egy szorongásos lélek veszi az Isten jelzését, mondjuk olvassa a Bibliát, egészen másként értelmezi, mint ahogy Isten gondolta. Kommunikációs zavar áll elő, egy jó közlés eltorzul, mert valaki emberi szinten, vagyis az ős szorongás felől értelmezi a Bibliát, vagy akár más jelzését az Istennek. Néha valósággal megrendülök, amikor figyelem azt, hogy hívő emberek miként szűrik ki a Bibliából a mondani valót. Nem az Isten gondolata szerint szűrik ki, az ő állapotuk szerint. Van ember, aki mindig csak ítéletet olvas ki a Bibliából. Lehet ilyet olvasni. Lehet. De ez nem az Istenre jellemző, hanem ő rá jellemző. Kommunikációs zavar áll elő, mert a vevő készüléke már eleve beteg, eltorzítja az isteni adásokat. Most tehát testvéreim, itt tartunk, hogy az embert az emberi elem vezetheti, és ha nincs ott életben az isteni mag, amelyik meghatározza az emberi működést, akkor marad az ember a maga árvaságában, és teljesen érthető az, hogy az árva ember szorong. És ebből a szorongásából éli az emberi életet. Hát ezért mondtam, mint vezérszót ennek a jellemzésére, hogy ha valaki csak emberi életet él, az élheti nagyon magas szinten, művészi fokon, kulturáltan, diplomásan, rendezett körülmények között, és így tovább. Ha ezt mind éli, de csak az emberi elem vezérli őt, akkor létében igazában árvának éli meg magát, kiszolgáltatottnak, védtelennek éli meg magát, a halálfélelem megkínozza őt, és ebből a szorongásából értelmez mindent. Ha vallásos, akkor ebből csinál teológiát. Nem nehéz elképzelni, hogy mennyire más teológia születik abból, ha az isteni elem megelevenedik az emberben, és az az isteni elem csinál mondjuk teológiát. Na de értsük meg, testvéreim, hogy ha az embert az emberi elem vezeti, és semmi más, de ismét mondom, magas szinten csak az emberi, az mindent meghatároz. Meghatározza az éjszakát, a nappalát, meghatározza a szerelmét, a filozófiáját, meghatározza az egész emberi életét. És nagyon jól mondja a zsidókhoz írott levél, amikor Jézus Krisztus küldetéséről beszél, ezt a verset olvasom. Jézus azért jött, hogy megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Egész életükben rabok voltak a haláltól való félelem miatt, a halál erők miatt, mert nincs más, mint az én árva, védtelen, kicsi életem és a halál erők, és ki vagyok szolgáltatva. És azt kell mondani, testvére, hogy tulajdonképpen igaza van az embernek, amikor szorong. Ha a mélyebb valóság, a benne lévő isteni mag nem elevenedett meg, csak emberi szinten él, akkor igaza van, ha szorong, és igaza van, ha fél a haláltól, és igaza van, ha a halált, mint megsemmisülés retketi már előre. Most itt külön kellene egy fejezetbe szólni arról, de még el is mondom néhány mondatban, hogy mi a Biblia tanítása, meggyőződésem szerint. Bennünk van az isteni mag. Istenből való Isten, lelkéből lelkezzett lélek bennem, isteni valóság, az én vagyok és Isten egyben. Úgy Isten, hogy az én vagyok, és úgy vagyok én, hogy isteni töltés, isteni erő, isteni valóság van bennem, ez a mag. Most erre öltözik minden rá. Erre öltözöm rá a testemet. A test az a első számú burok, ami ez isteni mag köré fonódik. és a testemen túl a lelkem, az intelligenciám, a tudományom, az erkölcsöm, a világszemléletem. Tehát öltözködünk erre a magra, és a halálban levetkőzzük azt, amit fölöltöztünk. Na most, ha az embernek nincs élő isteni magva, hanem csak az emberi elemtől kezdődik az öltözködés, akkor méltán éli át azt, hogy a halál megsemmisülés. Mert valóban a halálban ezt a réteget levetkezzük, és marad az az isteni mag. Az örök élet felől nem elég tanokat tanítani, akiben az isteni valóság nem elevenedett meg, azt nem lehet meggyőzni az örök életről, és igaza van, mert amiről ő tud, az megsemmisül. Ezeket a ruhákat letesszük, a tudásunkat, nem csak a doktori diplománkat, de az emberi bölcsességünket, az emberi képességeinket, el egészen a testünkig menően. Pál apostol beszél arról, hogy de jó lenne, ha nem kellene levetkőzni ezt, hanem erre mindjárt ráöltözhetnénk a mennyei valóságot, úgy, hogy szinte fölszívja magába a mennyei valóság egy új energiarendszer, szinte magába szívna ezt a nehézkes energiarendszert, amiben mi élünk. Olyan jó lenne felöltözni és halál nélkül Istenhez menni. És hát azt mondja, nem kívánunk levetkőztetni, mert nem jó dolog mezítelenül odaállni Isten elé. Pedig úgy tűnik, hogy úgy fogunk odaállni. Lemezítelenedünk mindabból, amit fölöltöztünk. Na, azért mondom, tesó, hogy akiben nincs eleven valóság, isteni valóság, hanem csak az emberi, az fél a haláltól, a megsemmisüléstől, és nincs segítség rajta, mindaddig, amíg az Isten föl nem ébred benne. És így keletkezik az a bizonyos ősbizalom, az Urvertrauen, ami kiűzi a szorongást, kiűzi a halálfélelmet is. Most egy kicsit ezen az ősbizalmon gondolkozzunk el. Ősbizalom, Urvertrauen. Ez nem azt jelenti, tesek, hogy én kidolgozok magamból valamiféle dacos ellenállást mondjuk a halállal szembe. Az ősbizalom az nem az én termékem, az isteni átéléseknek a gyümölcse. Tehát az ősbizalom az nem úgy születik, hogy én magamból kitornázok valamilyen lelki erőt, hanem képpel élve az ős bizalom az olyasmi, hogy isteni erők hullámain ringatózom. Ez a kép jutott az eszembe. Isteni erők hullámain ringatózom biztonságban. Ez az ős bizalom, hogy vannak ezek az isteni erők, és azon ringatózik az életem. Amikor ezt a képet gondoltam, még eszembe jutott a jó öreg tanító mesterem Karácsony Sándor. Boldog lehet az, aki még személyesen látta, hallotta, hallgatta Karácsony Sándor tanításait. Fiatal diákkoromban nagyon boldogan voltam én is Karácsony Sándor tanítvány. Egyszer arról beszélt, hogy gyerekek, hogyan kell megtanulni úszni. Azt mondta, hogy nem ott kezdődik az, hogy mindenféle mozdulatokat csinálunk. Azt mondja, az úszni tanulásnak a legelső leckéje az, hogy a víz nem ellenség, hanem barát. Ez a legelső lecke. Ezt kell megtanulni. A víz nem ellenség, hanem jó barát, és mint jó baráttal kell nekünk barátkozni. Mert ha a víz ellenség, akkor én örökké küzdök ellene. Jaj, le akar húzni a mélységbe, meg akar folytani. Képzeljük el, hogy milyen az, annak az embernek a úszása, akiben ez a lelkület van, hogy de a víz halálos ellenségem, és alig várja, hogy belefulladjak. Milyen más az, aki így ugrik bele a vízbe, hogy a víz nekem jó barátom. Én az öreg Karácsony Sándortól megtanultam, hogy a víz jó barátom, és rettenten élvezem a vizet, akár fölötte vagyok, belemerülök, a hullámzik, vagy csöndes a víz, jó barátom a víz. Most testvére, ez az Úr Vertrauen, jó barátom az Isten, az isteni erők, amelyek áthullámoznak ezen a világon, jó barátaim, segítségek és békességben ringatózom az isteni erőknek a hullámain. Ez az Úr Vertrauen. És aki ide jut el, abból kiűzi a szorongást, ez az isteni Úr Vertrauen. Még annyit talán, mert ez is úgy megkapott ez a gondolat, hogy valaki azt mondotta, hogy igazából három nagy kérdése van az ember létnek. Egyik az, hogy honnan jöttem, a másik az, hogy ki vagyok, és annak az, hogy hova megyek. Valóban, ezek nem divatos kérdések, manapság nem szoktak ezekkel foglalkozni, pedig ez szinte lélektanilag ki lehet tapogatni, hogy aki ezekre a kérdésekre nem talált megnyugtató feleletet, abban működik az Úr angst. Az állati szorongás, mondom most már így magyarul. Aki erre a három kérdésre nem talált megnyugtató feleletet, egzisztenciális feleletet, nem filozófiai vagy teológiai feleletet, létfeleletet, nem talált, az tehetetlen rabja az ős szorongásnak, mert az emberi szinten éli az életét, és az nincs más, mint az ős szorongás. Kiírtam egy kis idézetet, most nem részletezem, van ilyen, hogy Tamás evangéliuma. Az atyák régen tudtak róla, írtak, idézték, de nem volt a kezünkben a Tamás evangéliuma. Aztán különös módon 1946-ban Egyiptomban, Luxor közelében megtalálták egy koporsóban a Tamás evangéliumát, legalábbis egy nagy darabját. És nagy meglepetéssel olvastuk azóta is a Tamás evangéliumát, vagyis egy ilyen evangéliumféle, aminek a nagyobbik fele szó szerint egyezik az evangéliumokkal, de vannak egyéb mondatok, amelyeket Jézus ajkára adott az író, hogy Jézus azt mondta, 114 ilyen mondás van a Tamás evangéliumában, és ebből olvasok most egyet legalábbis. Ez az 50. számú logion ebben a különös gyűjteményben, amit még mindig nem is dolgoztak föl a teológusok, mert mondom, 1946-ban fedezték fel egy sírüregben. Jézus ezt mondta, ha megkérdeznek titeket, honnan jöttök, mondjátok, a fényből jövünk, onnét jövünk, ahol a fény önmagából támad. Ezt sokszor el kellene olvasni, mondani, gondolkozni felette, és lassan egy bizonyos felelet születik, hogy honnan jöttünk. Még egyszer hallgassuk meg, Jézus ezt mondta. Ha megkérdeznek titeket, honnan jöttök, mondjátok. A fényből jövünk, onnét jövünk, ahol a fény önmagából támad. Bibliának van ilyen mondása, hogy az Isten világosság. Jézus azt mondta, én vagyok a világ fénye, nem is világossága, én vagyok a világ fénye, az Isten fény, az örök fényforrás, önmagából gerjedő, önmagát gerjesztő, önmagából szakadatlanul sugárzó fényforrás. Kérdezik, honnét jöttök? A fényből jöttünk. A fényből egy szikra kipattant és szerveződött emberré, ez vagyok én. A bennetek levő fény kialszik, és marad az ember és az állat, és birkózik az ember az állattal, mit ér akkor az emberi élet? Az állatban is van halál ösztön, halálfélelem. Lehet látni, hogy egy pókhálóba szorult légy, ilyen irtózatos mozgásviharral vergődik, ott van benne a halálfélelem. Az ember is ezt csinálja. Ha nem eszmél rá, hogy a fényből jöttem, és egy fényszikra, egy különös isteni teremtő gondolat szerint énné szerveződött. És rá öltözünk különféle öltözékeket erre az isteni magra, szikrára, fényre, és ez vagyok én, és aztán lebontja Isten ezt a rá öltöztetett járulékos részt, és elviszi egy másik világba, és aztán újra szerveződünk egy új energiarendszerben. Ez a Bibliának a tanítása a föltámadásról. Nem ebbe az energiarendszerbe, az elektromágneses hullámrendszerbe szerveződünk vissza, hanem valami egészen másfajta energiarendszerbe. Nos, testvéreim, lehet emberi életet élni állati szinten, emberi szinten, ennek jellemzője az úrangst, az ősi szorongás, halálfélelem, és lehet isteni szinten élni, ennek jellegzetessége az Úrvertrauen, az isteni erők hullámain való ringatózás. Ez valóság, ezt én átélem, hogy milyen csodálatos ringatózni az Isten hordozó energiáin, és ebből születően szabadság Jézus azért, hogy megszabadítsa azokat, akik rabok. Ez az evangélium, testvéreim, ebben a fogalmazásban. És az az integrált emberi élet, ahol az ős bizalom kiűzi a szorongást, és onnan kezdve egészen más, még egyszer mondom, egészen más a gondolkodás, a szerelem, a tudomány, a családi élet, a közösségi élet, az egyéni élet, minden egészen más, hogyha az ős bizalom isteni gyökérzetéből nő ki az emberi élet. Befejezésül elmondom még azt, hogy 10 éves jubileumot ünneplek, egy csöndes belső jubileumot, akik régiek, azok emlékeznek rá, 10 évvel ezelőtt ezekben a hónapokban bementem az amerikai úti agyidegsebészetre, az ország egyik legfélelmetesebb intézménye, agyidegsebészet, ahol koponyalékelések, agyműtétek történnek. Bementem úgy, mint páciens, nem úgy, mint lelki gondozó, hanem úgy, mint akit ugyancsak operálni fognak. Amikor bementem, azt mondták az orvosok, 90 és annál nagyobb százalék valószínűsége annak, hogy meg kell bontani a koponyámat, agylékelés, agyműtét. És ott voltam 15 napig vizsgálaton, és eközben emlékszem rá, is prédikáltam mindjárt utána, amikor ismét ideállhattam. Ez volt az énekem, hogy Jézus ölébe bizton hajtom fejem le én. Ez egy régi evangéliumi ének. Jézus ölébe bizton hajtom fejem le én. Visszatekintve áldom Istent, hogy ebben a határhelyzetben nem mindig vizsgázunk az Úrvertrauenből, amikor kenyér, egészség, lakás, békesség, minden megvan, akkor nem vizsgázunk az Úrvertrauenből, vagy az Úrangstból, hanem ilyen határesetekben, halál közelben, kórházban, Isten dicsőítem, nem az én teljesítményem volt ez, Isten irgalmát dicsőítem, de nem hallgathatom el azt, hogy hogy muzsikált bennem az, miközben végezték a fájdalmas vizsgálatokat, hogy Jézus ölébe bizton hajtom fejem le én. Jézus ölébe. Jézus azért jött, hogy ezt az Úrvertrauent újra fölélesztette, amit elveszítettünk. És áldom azért, hogy fölélesztette, erőssé tette, győzelmessé tette, és mentem vizsgálatról vizsgálatra, és csöndben muzsikált bennem azt, hogy Jézus ölébe bizton hajtom fejem le én. Aztán azt is elmeséltem, vagy elprédikáltam, még ha ma mondtam, ezt is elmondom még, hogy amikor 14 nap múlva elbocsátottak az, hogy nem tudják mi van, de baj nincs, nagy baj nincs, mehetek haza, akkor megszólalt bennem a Hendel messiásából az Alleluja, Alleluja, Alleluja. Onnét kezdve ez muzsikált bennem csodálatosan, hogy Alleluja. Hát testvéreim, van ez a két, vagy ez a háromféle emberi lehetőség, állati élet, szép emberi élet, kulturáltan, csak éppen a gyökérzetben az Úr angst, és lehetséges az isteni élet, amikor az isteni erők hullámain ringatózom, Isten szeretetének a hullámain ringatózom, gyógyulok, és élem az életemet. Ezt hozta Jézus. Testvérem, ez a te lehetőséged is. Jézus ölébe hajtsd le a te fejedet, és megtanulsz ringatózni az Isten szeretetének a hullámain, az örök életnek a szép, csöndes nyugalmában. Amen. Mennyei édesatyánk, ami bensőnkből hangzik a visszhang a te szavadra, hogy ámen, így van, bizony így van, bizony én is így élem át az ember létet. Köszönjük, édesatyánk, az üzenetet, az igazságot, az igét. Köszönjük, édesatyánk, a leleplezést. Köszönjük az ígéretet, az evangéliumot, ami most megszólalt. Köszönjük Jézus Krisztust. Mi Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy eljöttél közénk, és ébrezgeted bennünk az isteni magot, az isteni létet. Mi Urunk Jézus Krisztus, könyörülj rajtunk, és könyörülj azokon, akik a legnyomorultabbak, akik a legszomjasabbak, akik a legkeservesebb életet élik, magányukban, ürességükben, kiábrándultságukban, a nagy nihilben, ahova bele zuhantak. Mi Urunk Jézus Krisztus, jó pásztorunk, aki ott hagytad a 99-et és keresed a 100-at, menj utána, találd meg itt közöttünk is azt, aki az ősi szorongásnak, kétségbeesésnek, reménytelenségnek, depressziónak a mélységeiben vergődik, és ébreszt föl benne az Istent, a szellemet, te magadat. Ajándékozd magadat néki, és adj új kezdést, új életet. Köszönjük, Urunk, hogy így jársz, kelsz ebben a világban, életre támasztasz halottakat, légy áldott ezért. Légy áldott azért, hogy te vagy a föltámadás és az élet. Itt közöttünk is, Urunk, végezd ezt a csöndes, üdvözítő munkádat, és légy áldott érte, hogy végzed. Amen.